Köszöntelek benneteket szeretettel. Jó itt állni előttetek, megtisztelő nagyon. Főleg, hogy így rátok nézek, ti vagytok Isten népe. Ti vagytok Istennek választottai, ezért nagyon, nagyon megtisztelőnek érzem azt, hogy itt álltok előttetek. Az én alkalmat soltam, hogy itt állatok, az nem tőlem van, nem magamtól, nem a saját erőmből, hanem Istentől, és szeretem magam erre mindig emlékeztetni, hogy ne gondoljam azt, hogy bármire is képes vagyok saját magamtól. A mai üzenet is ezzel kapcsolatos. Kérek benneteket, nyíljál az elején lapozatok a János Evangélium 15. fejezetére. És szeretném olvasni itt a 5-ös verset, mert így hangzik, hogy én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki én bennem marad, én pedig ő benne, azt terem sok gyümölcsöt, mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Mondjatok erre áment. Ámen. Jó, akkor ezt elolvasom még egyszer, jó? Szeretném, hogyha valóban értenéd, hogy Jézus mit mond itt, és mit akar mondani. Ha nem annyira olyan érted, akkor szeretnék erről beszélni, hogy mélyebb megértésed legyen neked is, és nekem is erről. Tehát azt mondja Jézus, hogy én vagyok a szőlőtő. Ti a szőlővesszők. Aki én bennem marad, én pedig ő benne, azt terem sok gyümölcsöt, mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Halleluja! A mai üzenet az nagyon jó, hogy hallom én is, mert nekem nagyon nagy szükségem van erre, hogy ezt újra és újra halljam, mert mindannyiunkban van büszkeség. Nem tudjuk ezt letagadni. Tudunk ez ellen rugódozni abban a szempontból, vagy szemszögből, hogy nem vagyok büszke, nem vagyok büszke, de ha tetszik, ha nem, ez az emberi természetünk, az ó természetünk hústestének a egyik tulajdonsága, egy nagyon mocskos tulajdonsága, és általában sokkal több büszkeség van bennünk, mint amennyire tudomásunk van. Vagy sokkal több büszkeség van bennünk, mint amit szeretünk magunknak beismerni. Megadtam a kezdő hangot, ugye, így az elejére. És a büszkeség, mint ellenség szeretnék beszélni, ezt a tanítás címet adtam erről a dologról, mert a büszkeség egy akadály lehet abban, hogy belépj abba a teljességbe, amit Isten neked adott. Azt mondja itt Jézus, hogy én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők, és talán nélkül semmit nem cselekedtettek. Azt terem sok gyümölcsöt, aki a szőlőtőként marad, aki ő benne marad. Pár évvel ezelőtt családi házba költöztünk, és a szép telken a házzal együtt egy szőlőültetvényt is vettünk. Kereken 5 darab tőkéből áll. Körülbelül annyi, mint ide az a hangfal, tehát ez a pár méter. Ebbe kimerül a szőlőültetvény, de azon is megfigyelhető, hogy ugye tavasszal, mint jó gazda, megmetszem. És a szőlővesző utána már tudom, hogy az évben nem fog teremni semmit. És igazából semmi haszna nincsen. Csupán annyi, hogy föl szoktam vágni egy 10 centis darabokra, mert nagyon jól ki tud száradni, és nagyon jó arra, hogy a kályhában, a kandallóban össze vagy télen begyújtsak vele, és kiengedjem a kéményen. És erről beszél itt Jézus, ha valaki nem marad én bennem, folytatólagosan 6-os vers, kivettetik, mint a szőlővessző, és megszárad, és egybegyűjtik ezeket, és tűzre vetik, és megégnek. Sok hasznot nem terem a szőlőn vesző, hogyha le van vágva. Igazából még meleget sem tud adni, mert annyira gyorsan elég, hogy csak átadja a hőt a nagyobb fahusánknak, de gyümölcsöt nem terem. Egy szőlőtőkét nem arról ítélünk meg, hogy milyen jó fűtő anyaga van a szőlőveszőinek, hanem az alapján ítélünk meg egy szőlőtőkét, hogy milyen gyümölcsöt terem. Amen. A büszkeség a szereti magát függetleníteni a szőlőtőtől. A büszkeségnek a egyik központi jellemzője az, hogy én képes vagyok önmagamban megállni. Nekem nincsen szükségem arra, hogy függjek bárkitől vagy bármitől. A világban a nem hívő emberekben nagy büszkeség van, és nem fogadják el Jézust, nem fogadják el Istent, mert azt gondolják, úgy hiszik, hogy az a gyengéknek való, de én úgy hiszem, hogy igazából ahhoz kell erő, és ahhoz kell igazából nagy erő, hogy megbíz valaki olyanban, akit nem látsz. Lehet, hogy megfogom a vezeték nélküli mikrofont, a nyelest, mert ez így nagyon zajos a fülemen. adunk még egy fél perc esélyt ennek itt, utána pedig lecseréljük, hogy ne botránkozzatok meg rajtam nagyon. Szóval én hiszek a folyamatos tanulásban, és azt hiszem, hogy az alázat az tanulható, és a büszkeség pedig felismerhető. És mind magadban, mind pedig másokban is meg tudod ismerni, és meg tudod látni mind az egyiket, mind a másikat. Nem baj ez, hogyha van erre nyitott szemed és látásod, hogy felismerd a büszkeséget magadban, és felismerd akár a másikban, és az alázatot magadban és a másikban, de nem azt mondom, hogy keresgélni kell a másikban azt, hogy ő mennyire kevés, mennyire büszke, mert ugye vedd ki először a gerendát a saját szemedből, mielőtt a másikból a szálkát szeretnéd kivenni. Gyakorlatilag, ha mi azt mondjuk magunkról, hogy alázatosak vagyunk, akkor be kell ismernünk, és el kell ismernünk azt, hogy függünk valakitől. Függünk őtőle. Ez az alázatnak egyik jellemző gyakorlati, hogy is mondjam, ki vagyunk szolgáltatva a tőkének. Nem gondolhatjuk soha azt az útjainkban, hogy én most már kellő ismerettel, kellő rutinnal rendelkezem, hogy amit idáig csináltam, ahogy csináltam, én ezt nyugodtan folytathatom így, mert biztos sikerre fogok ezzel menni. Mert ezzel levágjuk magunkat a tőkéről, és nem tudom, hogy láttál-e már szőlőveszőt, miután levágják. A következő percben, következő egy órában, következő egy napban nem nagyon van különbség, de már elindult benne egy folyamat. Elkezdett kiszáradni. És hogyha levágsz egy ágat a barackfáról, vagy a körtefáról, vagy bármilyen virágot megmetszel, vagy egy rózsát, nem abban a pillanatban kezd el látványosan összeroskadni és fonnyadni, hanem eltelik egy kis idő. És azt gondolják az emberek, hogy távol vagyok, nem is veszik észre azt, hogy elettek távolodva. Azt érzik, hogy van még bennük lendület, van még bennük nedvesség, van még bennük tápanyag, és szinte észrevétlenül fogy el egyre jobban az a fajta erő, az a fajta kenet, ami az ő közelségéből fakad, amit sehonnan máshonnan nem kapsz meg, csak őtőle. Olyan ez, mint amikor a mágneshez közel van rakva egy csavar, vagy egy tű, vagy bármiféle fém. A tűnek, a fémnek, a csavarnak, a szögnek nincsenek mágneses tulajdonságai. De ha ráteszed a mágnesre, és ott közel van hozzá sok ideig, akkor átveszi a mágnesnek a tulajdonságait. És ahogy félreveszed a szöget a mágnestől, és odaérinted valami fémhez, akkor az oda fog ragadni, de idővel ez a mágnesesség egyre inkább elhalványul benne, és idővel leesik. Általában elég gyorsan leesik. Ezért kell nekünk mindig ugye a Szent Szellemmel való újra és újra és újra betöltekezés, ez igazából ezt is jelenti, hogy közel vagy ő hozzá. Folyamatosan közel vagy ő hozzá. Folyamatosan az ő jelenlétében vagy, és így kapod meg azt, amire igazából szükséged van, az a fajta életerő, ami csak őtőle származik. Halleluja! A tőke az nem zsarnok, nem diktátor, élet jön ki belőle, és soha nem löki le magáról a vesszőt. Soha, soha, soha nem ilyen. Ugye azt hiszem, hogy túl sok új dolgot nem mondtam ezzel, mert mindenki, aki itt van, többen vagytok évek óta hívő keresztények, és gyülekezetben jártok, és tudjátok, hogy Jézus a Jézus, és Jézus a király, és Jézus az Úr, és nincs rajta kívül senki más. De tudod azt, hogy kinek kell megújulni a keresztényi hitében? Nem annak, aki egy-két hónapja vagy egy-két éve jár gyülekezetbe, hanem annak, aki 5-10-20-30 éve gyülekezetbe jár, és beszűkült időnként a látóköre, beszűkült a gondolkozásmódja, és eltelt magával, mert írja a Biblia, Pál apostol mondja a korintusi levélben, hogy az ismeret az felfúvalkodottá tesz. Minél többet tudsz, minél többet hallasz, minél több ismereted van, akár minél több kijelentésed van, minél jobban tudod működtetni azokat a szellemi erőket, amiket Krisztus megszerzett és odaadott neked, annál könnyebben gondolod azt, hogy ez igazából belőled fakad, és nem pedig abból a tőből, akire rá vagy te csatlakozva. Ezért nagyon veszélyes dolog, minél előrébb vagy, minél magasabbra jutottál, vagy minél sikeresebb, vagy hadd használjam ezt a szót, minél több mindent értél el, vagy a világban ez úgy megy, hogy minél többet letettél már az asztalra, annál jobban ki vagy téve annak, hogy felfúvalkodjál, annál nagyobb célpontja és kedvelt célpontja vagy a büszkeségnek, hogy megragadjon téged, hogy elpusztítson. Mert írja példabeszédek, hogy a romlás és a pusztulás előtt kevésség és felfúvalkodás jár. Sok ember, aki tönkrement, aki gyakorlatilag mellett alázva, azért lett megalázva, mert felfúvalkodott. A vesző az rá van utalva a tőkére, tőle függ. A büszke ember az ember, aki eltávolítja magát a tőkéről, az függetlenséget akar. Nem akar útmutatást, nem akar iránymutatást, nem ismeri el a felette lévő tekintélyt, nem ismer embert sem el maga fölött, nem ismer el senkit, akit Isten használni akar, hogy rajta keresztül kinyúljon felé. Azt gondolja, hogy neki nincsen szüksége pásztorra, nincsen szüksége semmilyen szolgálati hivatalra, nincsen szüksége gyülekezetre. Ő direktbe, egyedül csak Istennel van összeköttetésbe, és senki nincs, aki ő közé és Isten közé állhatna. Bizonyos értelemben természetesen így van ez, de Isten nem így tervezte a gyülekezetet, a közösséget. Az emberi testhez hasonlított a Krisztus testének nevez bennünket, és hogyha meglátod a kis ujjamat, látod, hogy be van kötve. Vajon az, hogy én tudom ezt mozgatni, vagy akármelyik ujjamat, én a fejemből kigondolom az információt, az ujjamnak el akarom juttatni, szükségem van-e a vállamra, a felkaromra, a könyökömre, az alkaromra, a csuklómra? Nehogy azt gondold, hogy nincsen szükségünk egymásra. Ha te függetleníteni akarod magad a többiektől, elvágtad magad. Levágtad magad. És azt gondolod, hogy a tőkén vagyok. De nem, Isten nem így tervezte. Nekem szükségem van rátok. Én hogyan tölteném be az elhívásomat, a szolgálatomat, ha nem lenne most kinek prédikálnom? Te hogyan töltöd be az elhívásod, hogyha nem kapcsolódsz össze azzal, aki melletted ül, vagy azzal, aki itt prédikál éppen most? Egymásra vagyunk utalva, szükségünk van egymásra. Vannak kapcsok és kötelékek, és úgy gondolod, hogy a kisúj messze van a jobb térdtől, és valóban a Krisztus testében sem vagyunk annyira nagyon közel mindenki mindenkihez, de egy test tagjai vagyunk. És ha egy test tagjai vagyunk, akkor meg kell becsülnünk egymást. Ez az egymásnak a megbecsülése több dolgot hoz maga után, de ez egy másik alkalomnak a témája. Az biztos, hogy a büszkeség az függetlenséget akar, és azt akarja, hogy nekem nincs szükségem erre, vagy nincs szükségem arra, és nem mondja meg nekem senki azt, hogy mit kell csinálnom. És valóban, neked a vezetést őtőle kell elvenned. A Szent Szellem téged személyesen vezet, és nem ember az, aki téged irányít. De ha ez így van, akkor miért van szükség egy prédikátorra? Miért állnak itt a szolgálatok, hogy útmutatást, vezetést, iránymutatást adjanak? Szükségünk van egymásra, és neked a megfelelő helyén kell ezt kezelned. Nem embert magasztalva sohasem, hanem meglátni mindenben őt, aki a kezdete és a vége mindennek. A János Evangélium 5-ben, a 30-as vers azt mondja, Jézus szavai ezek, hogy én semmit nem cselekedtettem magamtól. Amit hallok, úgy ítélek, és az én ítélem igazságos. Mert nem a magam akaratát keresem, hanem annak akaratát, aki elküldött engem, az atyájét. Ez az utolsó tagmondatot még egyszer. Mert nem a magam akaratát keresem, hanem annak akaratát, aki elküldött engem, az atyájét. Ki van vetítve, olvassuk együtt, jó? Mert nem a magam akaratát keresem, hanem annak akaratát, aki elküldött engem, az atyájét. Mindig ezt tesszük? Azt az akaratot, azt a szándékot keressük, amit ő akar, vagy azt, amit én akarok? Az én kívánságomat akarom követni. Főleg akkor, amikor nem békét, nem egységet és nem harmóniát teremtünk, hanem viszályt és háborúskodást. Akkor valóban az ő akaratát kerestük, vagy keressük. Olyan könnyű erre azt mondani, hogy ó, igen, ezek csodálatos igeversek, én is keresztény vagyok, gyülekezetbe járok, és megtettem az én részemet. Testvérem, nagyon-nagyon sok részed van, és nagyon nagy felelősséged van abban, hogy ez a közösség, amiben itt részt veszünk, ez milyen, hogyan működik, mennyire egységes, mennyire sikeres, mennyire működik jól. Ez nem a vezetőknek a felelőssége csupán, hanem a tiéd is. Mert te vagy az, aki beszélgetsz a melletted ülővel. Te vagy az, aki véleményt formálsz a gyülekezetről, az egyházról, a vezetőkről, a mögötted ülővel, az előtted ülővel kapcsolatban. És neked figyelned kell arra, mindig, mindenkor, hogy te a békét, a harmóniát, az egységet szólítsd elő a szavaiddal, a viselkedéseddel, a testbeszédeddel, a szavaiddal leginkább. Ne pedig a viszályt és az ellenségeskedést. Akinek van füle, hallja. Akinek inge, vegye föl, akinek nem inge, ne vegye föl ezt magára. Nem lehet mindent ráfogni a vezetésre, hogyha valami nem tetszik neked. Úgyhogy kérlek téged, hogy ez az igen legyen valóság az életedben, és törekedj erre, hogy nem a magad akaratát keressed, hanem annak akaratát, aki elküldött téged, az atyájét. Sokan úgy teszik a békét, az egységet, a harmóniát nyilvánvalóvá maguk között és egymás között, nem is tudnak róla. És sokan így kerjesztenek viszályt, és így kerjesztenek ellenségeskedést, nem is tudnak róla. Amikor a saját igazságodat elmondod, a saját véleményedet, a saját szemszögedből való rálátásod a dolgokra, akár egy harmadik személyről valakinek, akkor mit teszel? Mit teszel akkor, amikor a saját magad igazságát nyomod a másikra rá? A véleményedet arról a harmadik személyről, aki ráadásul nincs is ott, hogy megvédje magát. Mit teszel? A büszkeség az mindig a saját maga igazságát próbálja érvényre juttatni. Mindig a saját maga meggyőződését. Mindig az, hogy ő hogyan látja, ő hogyan gondolja, neki mi a véleménye, és nem nagyon hajlandó elfogadni azt, hogy van másik nézőpont is. Nem hajlandó elfogadni, hogy van a dolognak egy másik oldala. Most képzelj előttem itt két embert, egyik ott áll, másik ott áll, és egy nagy hatos ide le van rajzolva a földre. Ez nézi innen, és azt mondja, hát ez egy hatos. Ugye? Másik ember meg mit mond? Az egy kilences, és ölik, és gyilkolják egymást, és mind a kettőnek a saját szemszögéből azt gondolnád, ha ott állnál mellette, hát neked van igazad. Az a másik ostoba. Aztán odamész a másik mellé, az is mondja a saját igazát neked, és akkor az ő pártjára állsz. De hát ez hatos, az a másik ostoba. Hogy lehettem olyan, hogy az ő pártjára álltam az előbb? Aztán vannak ilyen emberek, akik ide-oda csapódnak. Egyszer ilyen a véleményük, egyszer olyan a véleményük. Éppen ki mit sugott a fülükbe? Éppen milyen szelek fújnak? Hát ez 9-es. Érted, ugye? Isten igéje az állandó. Isten igéje az nem olyan, hogy lehet így is, meg úgy is nézni. Lehet így is, meg úgy is nézni, de van egy akarat, van egy szándék, és az Istennél van. És neked azt kell keresni, nem az emberét. Úgyhogy légy szíves, tedd meg azt, nem az én kedvemért, hanem Istenek irgalmasságára, hogy időnként az utadat, amit jársz, a véleményedet vizsgáld felül. És alázd meg magad, és kérdezd meg, hogy biztos, hogy jól gondolom azzal az emberrel kapcsolatban. Biztos, hogy jól gondolom azzal az igével kapcsolatban. Biztos, hogy jól gondolom a főnökömmel, feleségemmel kapcsolatban azt a dolgot, ami van. Biztos, hogy jól gondolom? Engem nagyon sokszor kevert már bajba a szám. Nem tudom, te hogy vagy vele. Igen, őszinték vagytok egy páran, köszönöm, hogy mellém álltak ebben. Ezen a héten is előfordult velem, talán nem is egyszer. Másszor is előfordult. A Máté evangélium 11:29-ben Jézus örök érvényű szavai ezt mondják itt, hogy vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelketeknek. Nagyon-nagyon sok embernek, sok kereszténynek háborog a lelke. Sérelmeik vannak, keserűségben vannak, bizonytalanságban vannak, nem tudják, mi miért történt úgy, ahogy. És ugye itt az igéből az elmúlt években én legalábbis mindig azt vettem ki, hogy gyertek hozzám, ha fáradtak vagytok, gyertek hozzám, pihenjetek meg, vegyétek fel az én igámat, és akkor én megnyugoszlak benneteket. De itt nem csupán erről van szó, hanem egy valamiféle tanulási folyamatra hív minket Jézus, és azt mondja, hogy tanuljátok meg, hogy én szelíd és alázatos vagyok. Ezt sokan imádkozzák, értem, ugye? Halleluja, köszönöm. Hogy szelíden, alázatosan jöjjön el belőlem elő az, ami bennem van. Abban ne hagyd az ebben lévő hitedet. Tanuld meg tőlem, hogy szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelketeknek. Tehát ha megalázod magad, ez sokszor azzal jár, hogy úgy gondolod saját magadtól, hogy ettől háborog meg a lelked leginkább, vagy fel, de az igazi alázat, az téged meg fog nyugtatni. Az alázat teszi az embert a helyére, Isten előtt. A büszkeség az pedig kiemel téged abból a kezeltségi állapotból, ahol nyitott ajtóknál árad feléd a sok-sok áldás. A büszkeség, mint egy láthatatlan fal, ott van előtted, és ott van az áldásait között. Nagyon sok gyülekezetbe járó, Bibliát olvasó ember van, aki ismeri a bibliai igazságokat, ismeri a bibliai ígéreteket, ismeri a bibliai valóságot, és hallott a gyógyulásról, hallott a gyarapodásról, hallott a növekedésről, hallott a sikerről, hallott az erős közösségről, hallott arról, hogy békességem lehet természet fölötti, és lehet egy csodálatos keresztény életem, és gyümölcsöző életet életek, de valami megállta őket abban, hogy abban éljenek. Valami megállta őket abban, hogy mindezt megszerezzék maguknak, hogy belépjenek ebbe a teljességbe. Olyan ez, mint amikor van a kirakatban rengeteg finom és jó dolog, akár az lehet egy ruha, vagy bármi, amire szükséged van, vagy a terített asztal ott van előtted, mint ahogy a 23-as Zsoltár írja, de mégis van egy fal, amiben beleütközöl, és nem tudod az birtokba menni, nem tudod elvenni. Az egyik ilyen akadály, ez a büszkeség. És a büszkeségben az a legrosszabb, hogy általában aki büszke, és felfúvalkodott, és kevély, nem látja ezt magáról. Mert ez egyik legnagyobb megtévesztés. A büszkeségnek a szó jelentését kiírtam a szótárból, talán ki is tudjuk vetíteni. Ezt jelenti a kevés szó, hogy elbizakodottan önhit személy, aki magát alaptalanul és túlzottan nagyra tartja, másokat pedig bántó módon lenéz. A kevés gőgje nem ismer határokat, egy kevés valódi teljesítménye alulmúlja azt, amit magáról terjeszt. Oj, nem vagyok ilyen. Szinte hallom a gondolataidat. Ez valaki másról szól. Természetesen mindig a másikról szól, de mi a mi részünk ebben? Van-e bennünk valami, amivel foglalkozni kell? A hit útjában biztos vagyok benne, hogy egy akadály ez. Jézus is beszélt erről, és igazából tegnap fedeztem ezt fel, amikor készültem erre a mai összejövetelre, hogy a hit útjában egy nagyon-nagyon valóságos akadály ez a büszkeség. János evangélium 5-re, ha lapoztok, a 44-es verset szeretném felolvasni. Ahol Jézus beszél a farizeusokkal, beszél hozzájuk, beszél feléjük, és ezt mondja nekik: mi módon hihettek ti, akik egymástól nyertek dicsőséget, és azt a dicsőséget, amely az egy Istentől van, nem keresitek? Felolvasom még egyszer, jó? Mi módon hihettek ti, akik egymástól nyertek dicsőséget, és azt a dicsőséget, ami az egy Istentől van, nem keresitek? Ugye Jézus itt az ő elfogadásáról beszél, az ő benne való hitről beszél, de én úgy hiszem, hogy ez sok mindennelre ráhúzható, tehát a hit működésével kapcsolatban, hogyha a magunk dicsőségét keressük, ha a magunk elismerését keressük, akkor nem fogunk a hitünkben olyan erőteljesek lenni, mint ahogy szeretnénk. Az alázatos Isten dicsőségét keresi, és az ő elismerését. És a büszkeség az mindig ellentétes a hittel. Mindig annyi igaz hit van benned, és ha valamit ma fölírhatsz a jegyzetfüzetedbe, akkor az ez, hogy mindig annyi igaz hit van benned, amennyi igaz alázat. Mert az igaz hit az tudja, hogy Isten kegyelmére kell támaszkodnom, az igaz hit az tudja, hogy saját magam erőtlen vagyok, az igaz hit az tudja, hogy saját magam kicsinke vagyok, és az igaz hit az aláveti magát Istennek. Az igaz hit az alázattal teljes, és elismeri azt, hogy Istentől függ. És az igaz hit az Isten dicsőségét keresi. És a büszkeséggel fertőzött hit, ami meg van fertőzve, az erőtlen és gyenge. És mivel erőtlen és gyenge, szeretne magáról valami többet, valami jobbat mutatni, ezért manipulatív. És más mutat magáról, mint ami valójában. És így a keresztények becsapják magukat, egy hamis hitben vannak, azt gondolják, hogy én hitben állok, miközben nem hitben állnak, csak felfúvalkodottságban, és nem működik a számukra, de erőltetik és mondják mindenkinek, mert nem őszinték. És nem a helyes dolgot látják magukról, és nem látják magukról azt, hogy ők hol vannak valójában. Hanem többet gondolnak magukról, többet gondolnak a saját hitükről, mint ahol valóban vannak. És ez egy megtévesztés. A büszke az önmegvalósításban hisz. A büszke, a kevély az önbizalomban hisz, és a saját igazságában. És amíg mi elfogadjuk egymástól a dicsőítést, amíg mi elfogadjuk, sőt keressük és kutatjuk a másiknak az elismerését, amíg mi értékesnek találjuk és igazi kincsnek gondoljuk azt, hogy a másik engem válba vereget, megdicsér, lájkolja a Facebook fotómat, ha ez az elismerés, akkor elnyerted a jutalmadat. És ha ez az elismerés, addig nem fogjuk keresni Istennek a tetszését, és Istennek az elismerését, Istennek a dicsőségét. Csak az alázat lehet az alapja az igazi hitben való életnek. Fölmerül bennem a kérdés sokszor, amikor látok Facebookon bejegyzéseket, nagyon bölcs idézeteket, ez a bölcs idézőjelben van rakva, hogy vajon az illető ezt miért rakta oda? Miért osztod azt a dolgot meg magadról? Miért teszed teljesen nyilvánossá mindenki előtt? Elismerést szeretnél? Sok lájkos szívecskét? Meg ilyen imádom fejecskét, smiley-t, mosolygós fejet, hogy ez kell a lelkednek. Emberektől kell az elismerés, emberektől kell a válba veregetés. Ha ezt keresed, ezt fogod megkapni, és nem is fogsz többet kapni. Elnyerted a jutalmadat. De mi többre hivattunk. Minket Isten kell felemeljen, Isten kell elismerjen. Isten kell megdicsőítsen abban az értelemben, hogy ő megdicsőíti magát mi bennünk. Mennyivel értékesebb ez, mint sem, hogy van 500 lájkod a nem tudom milyen fotódra. Ne értse senki félre, fölteszed az esküvői képedet, nekem is tetszik, és örvendezek veled együtt. És örvendezek, hogyha szép helyen voltál nyaralni, és szép a háttér, és örvendezek, hogy eljutottál oda. De amikor naponta háromszor, ötször megváltoztatod a profilképedet, amikor naponta ötször kiteszed azt, hogy hogyan mész a villamossal, és fönt van a reggelid, és fönt van az ebéded, és fönt van a vacsorád is, hogy te mit eszel, de miért? Egyszerűen nem értem. Valaki magyarázza el nekem, nem kigúnyolni akarok senkit, csak egyszerűen nem értem, hogy az alázat az számomra nem ez. Két esetben mondta Jézus az evangéliumokban valakinek, hogy nagy a te hited. Nagy a te hited. Isten beszélt erről nem olyan túl régen, egy másik aspektusból, és talán érintjük, de én most abban a szempontból nézném, hogy mind a kettő igen, nagyon alázatos volt Jézus előtt, megalázta magát Jézus előtt. Az egyik ugye a százados, aki a szolgájának a gyógyulásáért ment oda Jézushoz, és ismerjük a történetet, nem nézzük most meg az igében, azt mondta, hogy Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak szólj ezt szót, és meggyógyul az én szolgám. Tehát megalázta magát Jézus előtt. És ugye elmondta azt, hogy én is hatalmasság alá vetett ember vagyok, stb. És azt mondta, hogy nagy a te hited. És meggyógyult az ő szolgája abban az órában. A másik a kánaáni vagy kananeus asszony, aki a saját lánya gyógyulását kereste, és ezért ment Jézushoz. És ezt a történetet azonban most megnézzük. Máté evangélium 15. fejezetében, a 22-es verstől olvasom a 28-asig. És íme egy kananeus asszony jövén ki abból a tartományból, kiált néki: Uram, Dávidnak fia, könyörülj rajtam! Az én leányom az ördögtől gonoszul gyötrettetik. Ő pedig egy szót sem felele néki. És az ő tanítványai hozzá mennén kérik valőt, mondván: bocsásd előtt, mert utánunk kiált. Ő pedig felelvén mondta: nem küldettem, csak az Izrael házának elveszett juhaihoz. Az asszony pedig odaérvén leborul előtte, mondván: Uram, légy segítségül nékem. Ő pedig felelvén mondta: nem jó a fiak kenyerét elvenni és az ebeknek vetni. Azt pedig mondta: úgy van, Uram, de hiszen az ebek is esznek a morzsalékokból, amikor az ő uruknak asztaláról aláhullanak. Ekkor felelve Jézus mondta néki: ó, asszony, nagy a te hited, legyen néked a te akaratod szerint, és meggyógyul az ő leánya attól a pillanattól fogva. Ez olyan természetesnek tűnik nekünk, ahogy olvassuk. De ha belegondoljuk magunkat ebbe a történetbe, és elképzeljük azt, hogy ott állunk emellett az asszony mellett, és látjuk a szituációt, és látjuk a szavakat, és kicsit érezzük ennek a időrendi vagy történelmi időszakát, bele tudjuk magunkat ide képzelni, akkor vajon mi hogyan reagálnánk ugyanabban a helyzetben, mint amilyen helyzetben ez az asszony reagált. Gyakorlatilag Jézus, ha így külső szemmel nézzük, és próbálnánk akár ítéletet formálni erről a történetről, azt mondanánk Jézusra, hogy semmibe vette ezt a nőt. Keresztül nézett rajta. Oda ment az asszony, kiabált, hogy könyörülj rajtam! Az én lányom az ördögtől gonoszul gyötrettetik. Következő versben: ő pedig egy szót sem felele néki. Rá se bagózott, mondanánk ezt ma. Egy szót sem felele néki. Még a vállát sem mozdította meg. Talán még rá se nézett. Önmagában ez megalázó lehetett volna az asszony számára, és azt mondta volna, hogy na, ez az a proféta, aki betegeket gyógyít, ez a beképzelt majom, még arra se képes, hogy a szemeit rám vesse. De ez az asszony, ez tudta, hogy mit akar, és hajlandó volt magát megalázni, és ha olvassuk tovább, itt azt látjuk, hogy és tanítványai hozzá menvén kérik vala őt, az Jézus, hogy bocsásd előtt, mert utánunk kiállt. És Jézus ekkor megszólal, és nem azt mondja, hogy na jó van, gyere, akkor foglalkozok veled. Azt mondja, hogy nem küldettem, csak az Izrael házának elveszett juhaihoz. Azaz mit mondott ezzel? Azt mondja, hogy te szövetségen kívüli vagy, nem zsidó, nem hozzád jöttem. Mit akarsz te itt tőlem? Én a zsidó messiás vagyok, a Jesuá Hamasia, én vagyok az, aki meg van ígérve az Ószövetségben, és jöttem a zsidókhoz. Betöltöm a törvényt, betöltöm a profétákat. Te kívülálló vagy, semmi közöm hozzád. Ezt mondta Jézus. Nem ezt mondta? Ezt mondta. Ő pedig felelvén: nem küldettem, csak az Izrael házának elveszett juhaihoz. Mi ez, ha nem egy felháborodásra okot adó kijelentés Jézus szájából, az asszony részéről? Mondhatta volna azt, hogy most az már tényleg betelt a pohár. Mit képzelsz te magadról? Ugyanolyan ember vagyok, mint te. A híred az nem ezt mutatta be rólad. Azt hittem, hogy sokkal kedvesebb vagy, sokkal szelidebb vagy. Nekem is mondták már, hogy sokkal szelidebbnek gondoltunk téged. Az asszony pedig odaérvén leborul előtte, A leborulás az az alázatnak a jele, ugye? Leborul előtte, és nem felháborodott, nem átkokat szórt, megalázta magát. Az érzelmeiben, a gondolataiban ki tudja, mi volt, nem tudni, de leborult előtte, és azt mondta, Uram, légy segítségemre nékem. Úrnak nevezte őt, annak ellenére, hogy azt mondta, hogy Jézus, hogy nem foglalkozom veled. És akkor azt gondolnánk, hogy na most akkor, na Jézusnak a szíve meglágyul, és akkor most aztán gyere és meggyógyul a te lányod. Hát ha valami igazán megalázó, és igazán kiábrándító történhet, akkor ezután történt. Ő pedig felelvén mondta, mármint Jézus, nem jó a fiak kenyerét elvenni, és az ebeknek vetni. Érted ennek a mondatnak a súlyát és a lényegét? Én a zsidó messiás vagyok, mondja Jézus, jöttem az enyéimhez, ők az én gyermekeim. Nekik való a gyógyulás, nekik hoztam el az üdvösséget, nekik hoztam el az áldásokat, és te, mint kutya, nem dobhatom oda eléd az én gyermekeimnek való áldást. Ezt mondta Jézus? Ezt mondta Jézus. Most már óvatosabban válaszoltok a kérdésemre, látom. Ő pedig felelvén mondta, nem jó a fiak kenyerét elvenni és az ebeknek vetni. Ne kérdezz meg tőlem, hogy Jézus miért volt ennyire kemény, ennyire szigorú, ennyire határozott. Nagyon úgy tűnik, hogy Jézus egy beképzelt, felfúvalkodott, kevés ember módjára beszél, de nem volt az. Tudjuk, hogy ő nem volt az. De ez egy nagyon-nagyon jó példa arra, hogy az alázat az mindig célba ér. És ha hajlandó vagy megalázni magad, a saját gondolataid, a saját érzelmeid, a saját lelkiállapotod ellenére is, és hajlandó vagy alávetni magad Istennek, akkor elnyered azt, amit szeretnél, amit akarsz. Az igéit úgy írja, hogy megtörtént az, amit az asszony akart. Mit válaszolt az asszony, miután ebnek kutyának nevezte Jézus őt? Azt pedig mondta, úgy van, Uram, de hiszen az ebek is esznek a morzsalékokból, amik az ő uruknak asztaláról aláhullanak. És ugye úgy kezdtem ezt a történetet az elején, hogy te vajon, ha ott lennél, te hogyan reagáltál volna ezekre a szavakra, ezekre a kijelentésekre? Te vajon mit tettél volna? Lett-e volna benned ez a fajta, ez a mértékű alázat, ami ebben az asszonyban volt? Ő pedig mondta, úgy van, Uram, de még a kutyák is, azaz még én is tudok valami kis morzsát összecsipegetni az asztal alól, a fiaknak az asztaláról. És erre Jézus olyat mond, amit nem sok embernek mondott el az evangéliumokban, rajta kívül még egynek, hogy nagy a te hited. Ekkor felelve Jézus mondta néki, ó asszony, nagy a te hited, legyen néked a te akaratod szerint, és meggyógyul az ő lánya attól a pillanattól fogva. Látjuk-e itt az alázat és a nagy hitnek az összefüggését? Ugye tudjuk azt, hogy ez a nagy hit kétszer hangzott el, és mind a kétszer a szövetségen kívüli valakinek mondta Jézus. Azaz a törvény ismeretén kívüliek voltak. És mennyire igaz ez a mai napon is, hogy a törvény ismerete, a betű ismerete, a sok-sok tudás a fejben, az nem feltétlenül afelé visz minket, hogy megalázzuk magunkat, hanem afelé, hogy büszkék legyünk. És mivel a büszkeség a hitnek az ellentétje, ezért látunk annyira sok hitben gyenge, sok éve gyülekezetbe járó keresztény embert. Becsapjuk magunkat, amikor csupán felveszik a keresztény jelszavakat magunkra, és mondogatjuk, hogy ó, dicsőség Istennek, minden dicsőség Istené, halleluja, dicsőség legyen neki. Van ez a nyelvezet, amit így megtanulunk a gyülekezetben, de valóban így is gondoljuk. Valóban így is hisszük. Hiszed, vagy csak szavak ezek? Lehet, hogy csak egy álca, amivel a büszkeségedet takargatod. Szereted az embereknek a dicséretét? Szereted az embereknek az elismerését? Mindenkinek szüksége van bátorításra, elismerésre, felemelésre. Ez egy mondhatni emberi kívánság bennünk, A gyermeket sem úgy neveljük, hogy állandóan a pálcával ütjük, hogy mit jó és mit nem jó, és mit szabad, mit nem szabad, hanem bátorítjuk, hogyha megbotott, elesett, felemeljük, és segítjük őt. Felnőtt embereknek is szüksége van erre, de amikor azért teszel dolgokat, hogy te emberektől nyerjél elismerést, hogy az emberek azt mondják neked, hogy igen, ezt te jól megcsináltad, akkor nem keresed Istennek a dicsőségét, Istennek az elismerését. Az első korintusi levélben, a 4. fejezetben, ötös, hatos, hetes verset fogom felolvasni, így egybe az egészet. Azért idő előtt semmit se ítéljetek, míg el nem jön az Úr, aki egyrészt világra hozza a sötétségnél titkait, másrészt megjelenti a szíveknek tanácsait. És akkor mindenkinek az Istentől részen a dicsérete. Ezeket pedig, atyámféjé, példákban szabtam magamra és Apollósra, ti érettetek, hogy rajtunk tanuljátok meg, hogy annak felett, ami írva van, nem kell bölcselkedni. Hogy senki se fuvalkodjék fel az egyikért a másik ellen. Szeretném ezt az igeverset felolvasni, az egyszerű fordítás szerint is. De úgy szeretném felolvasni az előtte lévő 2 igeverset is. Tehát a 3-as, 4-est is. És ezzel kezdjük most. Én azonban nem törődöm vele, mi a véleményetek rólam, és hogyan ítéltek meg engem. Az sem érdekelne, ha a bíróság ítélkezne felettem, sőt, még én magam sem mondok ítéletet magamról. Ha kivesszük ezt az igét így a környezetéből, és csak ezt az egy igét olvassuk, akkor mondhatnánk azt, hogy ez így önmagában egy felfúvalkodott kevés embernek a szavajárása, és azt mondja, hogy mit érdekel engem, mit mondasz te rólam. Mert ezt mondja? Ezt mondja. Én azonban nem törődöm vele, hogy mi a véleményed rólam. Megvan ennek a helyes és jó oldala, amikor nem foglalkozol másoknak a véleményével, de a büszke, kevés, felfúvalkodott ember is tudja ezt mondani, hogy van nekem igazságom, van nekem véleményem, engem te nem tudsz kiigazítani, ne is akarják kiigazítani engem, mert ahogy én csinálom, úgy a jó. Megértetted? És tudomásodra hozza, hogy nem érdekel, mi a véleményed. Mert nekem van véleményem. Érted, ugye? És így, ha ezt kiemelnénk, így hangozna ez az igevers, de hála Istennek, hogy nem ragadunk ki igéket a szövegkörnyezetből, olvassuk tovább. És a 4-es versben számomra megdöbbentő volt tennap, hogy ezt olvastam így, azt olvassuk, hogy bár a lelkiismeretem tiszta, ez még nem bizonyítja, hogy ártatlan vagyok. Maga az Úr fog felettem ítélkezni. Álljunk meg egy pillanatra itt egy picit. Azt mondja itt Pál apostol, hogy bár a lelkiismeretem tiszta, ez még nem bizonyítja azt, hogy ártatlan vagyok. A Károli fordítás szerint úgy hangzik ez, hogy mert semmit sem tudok magamra, de nem ebben vagyok megigazulva. Aki ugyanis engem megítél, az Úr az. Szolgáltam börtönben évekkel ezelőtt, és határozottan előttem van egy fiatal ember, aki teljes jó meggyőződéssel, tiszta jó lelkiismerettel mondta azt, hogy a világban lévő társadalmi problémákat úgy lehetne egyedül és kizárólag megoldani csak, ha a gazdagoktól az összes pénzt elvesszük, és szétosztjuk a szegények között. És ezt mondta teljes jó nyugodt lelkiismerettel, tántoríthatatlanul attól, hogy én azt mondtam neki, hogy én úgy gondolom, úgy hiszem, és nem látom ebben az igai alapját sem, hogy ez nem igaz. Attól, hogy neked úgy gondolod, hogy jó és tiszta lelkiismereted van, az nem jelenti azt, hogy igazad van. Mert sokszor az emberek a saját maguk érzelmeit, a saját maguk igazságát, saját maguk megigazultságát, az önös, beképzelt, nagyképű gondolkozásmódjukat úgy gondolják, hogy az a lelkiismeretük hangja. De az a lelkiismeret hang, ami benned van, az valóban ott van, csak az mélyebben van. És az a szellemednek a hangja. És amikor ráfogod a saját elmédnek a berögzült gondolataira azt, hogy az a te lelkiismeretednek a hangja, akkor saját magad téveszted meg. Én több embertől hallottam már azt, hogy hát az én lelkiismeretem tiszta. És ugyanakkor gyakorlatilag fröcsögött belülük az, hogy én megtettem az én részem, mindenki más az ostoba, bolond. Ahogy én csináltam, az jó. Nekem a lelkiismeretem tiszta, mindenki más azt csinálja, amit akar. De az, hogy a lelkiismereted tiszta, legalábbis te azt gondolod, az nem jelenti azt, hogy igazad van. Pál apostol is azt mondta, hogy aki engem megítél, az az Úr az. Érted, mit akarok itt mondani? Ugye senki nem megy el itt rossz irányba ezekkel a szavakkal kapcsolatban. Hogyha egy alkalmazott egy cégnél meglopja a főnökét, mert kevés fizetés kap, és a gálya munkában dolgoztatja a főnöke. Volt ilyen, csak azért mondom, hallottam ilyet. Meglopja a főnökét, és úgymond egy picit tesz zsebre is a céges vagyonból, mert úgy gondolja, hogy neki az jár, mert ő megdolgozott érte, és azt mondja, hogy az én lelkiismeretem tiszta. Nekem ez jár, megérdemlem. A főnököm nem látja tisztán, hogy mik az értékeim, ezért én magamnak egy picit beteszek ide, és nyugodt lelkiismeret éli az életét. Furcsa ez, ugye, hogy ezt mondjuk, hogy keresztényként van ilyen, hogy az embernek ez nem ötlik fel, hisz a szellemed a legbiztosabb vezető, a szellemed hangja, az újjász, vagy a szellemed hangja, a lelkiismeretet hangja. Csak én arra akarok rávilágítani, hogy a szellemed hangja, az valóban a lelkiismeretet hangja, és az jó, de amikor az elméd kevésségtől duzzad, az elméd és a gondolkozásmódod, a saját magad igazsága körül forog csak, és nem vagy hajlandó arra, hogy megnézz más szemszöget, nem vagy hajlandó megalázni magad és megnézni az igét, az mit mond? Akkor rá tudod fogni a rosszra, hogy az a jó, és még el is hiszed. És ezzel becsapod magad, és becsapod mindazon erőtleneket, akik körbevesznek téged. És megvezetsz ezzel másokat. Úgyhogy nagyon-nagyon veszélyes dolog ez, mert ez egy felelősség. Pál, és hozzak egy bibliai példát, Pál teljesen jó, tiszta, lelkiismerettel gyilkolta a keresztényeket éveken keresztül. Teljes meggyőződéssel, teljes odaadással, azt hitte, úgy gondolta, meggyőződve volt róla, hogy az, amit csinál, az jó. Ott volt István megkövezésénél, és jó dolgot csinál. Tiszta, jó, lelkiismerettel szolgáltam, mind az elejétől fogva. Ezt ő mondja ki saját magáról. És jó dolgot csinált? Nem. Ezért legyen nagyon óvatos, amikor a saját igazságodat próbálod élvényre juttatni, mert ez az önigazultság az, ami igazán arra ingerelte Jézust, hogy kemény szavakat használjon a farizeusokkal szemben. Nem az a lényeg, hogy mit gondolsz magadról, hanem az a lényeg, hogy ő mit gondol rólad. Az alázat az azt fogja meg, hogy ő mit gondol rólam, hogy az ő szemében milyen vagyok, hogy ő milyennek lát engem. A mélyebb alázat teljesebb áldásokat eredményez. A büszkeség, mint ellenség pedig le akar rombolni, tönkre akar tenni, és ki akar téged fosztani. És ugye tudjuk azt, hogy Lucifert is a büszkeséges sodort a bajba. Azt gondolta, hogy az ő szépsége, az ő nagysága, az legalább olyan, de inkább nagyobb. És Isten fölé akarta helyezni az ő ülőszékét. És ismerjük a történetet, ennyi volt, míg kivetette őt Isten. Mint villámlás. Az alázat nélkül nem tudsz növekedni az igében, és hogyha nem érted meg a mai üzenetnek a szellemiségét és lényegét, akkor egy megosztó üzenet lehetett a számodra. Én hiszem, hogy nem megosztást eredményezett ez benned, és nem kérdéseket vet fel továbbiakat, hanem válaszokat kapsz. Az alázatos elme nélkül, akármilyen jó üzenetet is hallasz, az elmegy a füleid mellett. Elmegy. Mert arra gondolsz, hogy ezt már hallottam, arra figyelsz, hogy ki mondja azt az üzenetet, előítéleteid vannak azzal az illetővel kapcsolatban, akitől hallod, és lehetne sorolni. Az alázatos elme tudja, hogy szükségem van emlékeztetésre. Szükségem van arra, hogy újra és újra halljak bizonyos dolgokat. Felismeri az, hogy tanítható kell legyen, és hogy bármire tanítható kell legyen. Felismeri azt, hogy el kell fogadja a kiigazítást. A büszke, a kevély pedig nem ismeri el azt, hogy nekem kiigazításra van szükségem. A 2 Péter levélben belefér az időnkben. Az első rész 12-es, 13-as versében Péter írja ezt, hogy annak okáért nem mulasztom el, hogy mindenkor emlékeztesselek titeket ezekre, habár tudjátok ezeket, és erősek vagytok a jelenvaló igazságban. De helyesnek tartom, hogy amíg ebben a sátorban vagyok, addig emlékeztetés által ébrezgesselek titeket. Mondja ezt Pál apostol egy olyan közösségnek, akik erősek a jelen való igazságban. Nekik mondja ezt, tehát, hogy újra és újra hallanatok kell. Tehát ne gondold azt, hogyha erős vagy, hogy erősnek érzed magad, hogyha kiválónak érzed magad, úgy érzed, hogy a jó úton vagy, hogy nem kell újra és újra hallanod dolgokat. A hitedet vagy növekszik, vagy csökken. Nem nagyon van stagnálás. És itt ha egyet lapozol a 3. rész 1. versében, azt mondja Péter, hogy ez immár második levélírásom néktek, szeretteim, amelyel a ti tiszta gondolkozásotokat emlékeztetés által serkentgetem. Halleluja. Halleluja. Elérkeztünk egyik kedvenc igémhez, Római Levél 12.3. Oda lapozhattok. Pál apostol mondja ezt. Mert a nékem adott kegyelem által mondom mindenkinek közöttetek, hogy senki se tartsa többre magát, mint kell, hanem józanul gondolkodjék, amint az Isten adta kinek-kinek a hit mértékét. Na most ezt felolvastam, van itt vagy 5-6 másik fordításom, csak itt az utolsó rész, azt nem vetítjük ki, csak figyelj, jó? Senki ne értékelje magát többre, mint ami a saját értéke. Józanul becsüld meg a képességeidet. Az elméd ne jártasd a magas dolgokon felül, amiben járni kellene, hanem azon járjon az elmétek, hogy hogyan is kell viselkednetek. Többet ne gondolj magadról, mint amennyit gondolnod kell, hanem józanul gondolkodj. Senki ne tartsa magát többre, mint ami indokolt. Józanul lássátok magatokat a hiteteknek megfelelően. Az alázatos elme nem gondol keveset magáról. Az alázatos gondolkozásmód, az alázatos életvitel nem azt jelenti, hogy te valahol a szőnyeg alatti életformáknak megfelelően gondolkozol magadról. Az alázat az a szellemi realitást fogja meg. Azt fogja meg, ahol valóban vagy. Azt a hitszintet, azt az eredményszintet, vagy azt az állapotot, ahol valóban vagy a Krisztusban. Mert Isten ezt látja. Ő tudja azt, hogy honnan jöttél, hogy hol vagy, és hova juthatsz el. De te látod-e, hogy most éppen hol vagy? Ne pozícionáld magad följebb, mint ahol vagy, és ne értékeld magad alul sem, mint ahol vagy. Az alázat megfogja azt a lényeget, amit Isten lát rólad. Ez az alázatnak a lényege. Nem mondja itt az ige azt, hogy ne gondolj magadról sokat, hanem azt mondja, hogy nem gondolj magadról többet, mint ami vagy valójában. Érted a különbséget? Ha valakinek van 8 diplomája, akkor ne gondold magad, hogy te olyan értéktelen vagy, mint aki még általános iskolába sem került iskolai szempontból. De ne gondold azt, hogy azért, mert van 8 diplomád, ezért jobb vagy, mint az a másik ember. Érted a különbséget? Tehát józanul ítéld meg a saját helyedet. Van itt még valami. Mindannyiunknak vannak Krisztus testében talentumai, ajándékai, mindannyiunknak van elhívása. Ez az elhívás, az Isten adott tehetségeket. Neked ezt tudnod kell, ismerned kell, hogy Isten neked mit adott. Fel kell ismerned, hogy miben vagy jó, miben vagy erőteljes. Mi az, amit különleges módon tudsz végezni könnyedén. És fel kell ismerned azt, hogy mi az, amiben gyengébb vagy. Vagy mik a hiányosságaid. És ezt neked tisztán, józanul látnod kell. És az erényeidet nem kell túl emelni, mert mit van, amit nem úgy kaptál? Olvastuk az előbb, ugye? Mit van, amit nem úgy kaptál? És a hiányosságaidat pedig az miatt nem kell vádolnod magad, vagy nem kell elkeseredjez miatt. Józanul lásd meg azt, hogy hol vagy. Isten nem akarja azt, hogy rossz véleményed legyen magadról. Azt szeretné, hogy értékeld magad, lásd az ajándékaidat, lásd a tehetségedet, lásd a képességeidet, és szeresd magad kiegyensúlyozott módon. De ne gondold, hogy jobb vagy, mint más. Az alázat az nem más, mint egy kiegyensúlyozott vélemény a saját értékeidről. Lehet, hogy több iskolád van, mint másnak, de ez nem jelenti azt, hogy te jobb vagy annál a másiknál. Lehet, hogy több pénzed van, mint a másiknak, de ez nem tesz téged jobbá. Lehet, hogy jobb körülmények között élsz, de ez nem tesz téged jobbá. Lehet, hogy több ismereted van a Bibliából, és lehet, hogy régebb óta jársz gyülekezetbe, és érted már a szavaknak az erejét, és tudod, hogy hogyan kellene beszélni. Ne gondold azt, hogy aki 3 heten van a gyülekezetbe, ő egy pici kis hitetlen, aki még azt se tudja, hogy mit szabad megvallani, mit nem szabad megvallani. Olyan könnyen nagyképűvé válik a keresztény ember, akinek van némi ismerete. És olyan okoskodóvá tudunk válni. És olyan arrogánsan kiigazítóvá tudunk válni a másikkal szemben. Krisztusban minden megkülönböztetés eltűnik, olvassuk ugye a Galata 3.28-ban. De nem ezt az igét nézzük meg, hanem a 1 Péter 5.6-ot. Alázzátok meg tehát magatokat Istennek hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket a maga idejében. Emlékszel-e Jézusnak a szavaira? Ő nem ugyanerről beszélt? Amikor a tanítványok versengtek egymással, hogy ki a nagyobb, a kevésségük, a büszkeségük, az emberi természetük bugyogott fel a felszínre, és akkor Jézus lecsillapította őket. Isten királyság az másmilyen, mint a világ. Aki nagy akar lenni köztetek, legyen mindenkinek a szolgája. Az alázatos mentalitás, az alázatos hozzáállás, ez egy bizonyos értelembe vett szolgai mentalitás, és egy szolgai hozzáállás. Amikor nem gondolod magadat többre, ki a legjobb példa erre? Jézus királyként, hadvezérként jött el, vagy pedig megmosta a tanítványok lábait? Ő a király, akinek leborul most milliárdnyi ember a földön a lába előtt, és őt imádja. Kit imádtunk most? Jézust. Hogyan szolgált ő felénk? Szolgai formát vett fel, megalázta magát, engedelmes lévén a halálig, a keresztfának a haláláig. Mi a követendő példa? Hanem ő. Halleluja. Egy csomó bocsánat a kifejezésért, inkább úgy mondom, hogy sok szolgálatban látok olyan ajándékokat, amelyekben nem nincsenek meg. Olyan képességeket, olyan talentumokat, olyan tehetségeket, amelyikre úgy magam testi ingerenciából vágyakoznék, hogy de jól lenne, én is így tudnám ezt csinálni, de egyszerűen nincs meg bennem. De ez miatt nem engedhetem meg magamnak, hogy kisebb rendűnek érezzem magam. Ugyanakkor vannak dolgok, amiket én jobban tudok esetleg csinálni, mint párotok. Mondjuk tudok dobolni, és van ütemérzékem, ami neked lehet, hogy nincsen, vagy nem olyan, mint nekem. De ettől én nem vagyok jobb. Érted, ugye a szellemi igazságot ebben? Vannak sokan, akik ajándékozottak, fiatalabbak, mint én, vagy idősebbek én. Vannak közöttünk sokan, akiknek erős karakterük van, vannak egy páran, akiknek most egy picit gyengébb a jellemük, de a dicsőséges, a gyönyörűséges, a Isten nem személyválogató. Halleluja. De ki az, aki több kegyelmet kap? Ki az, aki több kegyelmet kap arra, hogy betöltse az elhívását, hogy betöltse a szolgálatát? A kegyelem, az üdvözítő kegyelem itt van mindenki számára. És miért van az, hogy sokan megfutják a futásukat, sokan a hitüket be tudják végezni, sokan gyümölcsöt teremnek? Szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, hithűség, hűség, szelídség, mértékletesség, az ott jelen van. És fizikai szemmel láthatóan is vannak olyan eredmények, amiket látszik, hogy ezt Isten adta nekik. Mi a különbség? Mit teszi a különbséget? Mi adja a különbséget? Olyan ez, mintha valakit Isten jobban támogatna, valakinek meg mintha ellenállna. Mintha valakit úgy igazán könnyedén felmegy, és olyan könnyű az élete, valakinek meg olyan nehézkes. Van erre bibliai válasz? Legalább egy. Úgy gondoljuk, hogy Isten igazságtalan. De nem igazságtalan, mert olvassuk az igében, az előbb mondtam, Isten nem személyválogató. De Jakab levelében azt olvassuk, és tudom, hogy sokan tudjátok már, mit akarok most felolvasni. Jakab 4:6-7-ben. Nem majd nagyobb kegyelmet ad, ezt mondja, vagy ezért mondja. Az Isten a kevélyeknek ellenáll. Az alázatosoknak pedig kegyelmet ad. Kegyelmet ad arra, hogy elvegye onnan a terített asztalról azt, ami az övé a Krisztusban. Kegyelmet ad arra, hogy ami ott a üvegfal mögött van, ott a kirakatban, ott az a dicsőség, és ott lehetne az áldásokat sorolni, hogy az birtokból vegye. Minden kegyelemből van. Nem azért, mert te erős vagy, és be tudod törni az üvegablakot. Ajándékban van. Kegyelemből, hitáltal. Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ad. Vessétek hát alá magatokat az Istennek, álljatok el az ördögnek, és elfut tőletek. Itt is látod az összefüggést, az alázat, és aközött, hogy aláveted magad Istennek, és aközött, hogy az ördög elfut tőled. Nem azt mondja itt az ige, hogy állj el az ördögnek, és az elfut tőled, utána pedig alázd meg magad, és ismerd el Istennek a nagyságát, hanem pont fordítva. Alázd meg magad, vesd alá magad Istennek. A régebbi Károlyi fordítás úgy mondja, ami nekem egy picit közelebb áll a szívemhez, azt mondja, hogy engedelmeskedjetek Istennek. Vesd alá magad Istennek, engedelmeskedj Istennek, mondhatni ugyanaz, csak a szóhasználat más. Tehát alázd meg magad, legyél engedelmes, és mi ennek a következménye? Hogy amikor ellenállsz az ördögnek, az elfut tőled. De sokan azt várják, az ördög elfusson tőle, ahelyett, hogy anélkül, hogy megaláznák magukat, és engedelmeskednének Istennek. És föltetszik a kérdés, hogy miért nem működik nekem? Miért? Nem kell más tenned, hogyha beállsz egy kézilabda csapatba, csak a szabályok szerint játszanod, hogy ne legyél kiállítva. A focinál ugyanígy van, jégkorongnál ugyanígy van, de még az egyszemélyes versenysportokban, az úszásban is vannak bizonyos szabályok, amiket be kell tartani ahhoz, hogy eredményt érjél el. Ez itt egy, bocsássatok meg a kifejezésért, egy szabálykönyv, abban az értelemben, hogy a kegyelem és a szellem szabadságában vagyunk, de vannak szellemi törvényszerűségek. Az engedelmesség áldáshoz magával, az engedetlenség a sohasem áldott. Az ellenszegülés, a lázadozás, a felfúvalkodás, a saját magamat többre tartom, mint a másik, ebből ez miatt nem várhatod azt, hogy Istennek mégis a legteljesebb áldásai érjenek el téged. Isten kegyelmes, és hadd emeljem, és hadd menjek egy picit ellen annak, amit mondtam, Isten a fölött megállt, mint ahogy megérdemelnénk. Halleluja! Halleluja! Én sokkal áldottabb vagyok, mint sem, hogy ezt megérdemelném, vagy az engedelmességemnek a mikéntjét nézném. Tehát saját magam is példa vagyok erre. De az ige egyértelmű és világos. Isten hosszú távon gondolkozik. Vesd alá magad neki. Halleluja. Lassan befejezem, jó? Büszkeség könnyen meglátja hibát a másikban. büszke ember olyan könnyen észreveszi a hibát a másikban, hogy még arra is kész, hogy azonnal fel is hívja a figyelmet erre. De nem nagyon látja a hibát, és a szálkát vagy a gerendát saját magában. A büszkeség tökéletességet vár el a másiktól, az alázat azonban engedményeket ad. Mert tudja azt, hogy ő maga sem tökéletes. Ha alázatos vagy a másikkal szemben, aki csúnyán bánt veled, csúnyán nézett rád, gonoszul szólt hozzád, vagy nem azt, és nem úgy tette, mint ahogy te azt szeretnéd, az alázatos szívű engedményt ad, elnéző. A szeretet sok vétket elfedez. Büszke és kevély, törvényből fakadóan törékeny, nem rugalmas. Ha ismered a gyengeségeidet, és ez is egy kulcs nekem legalábbis, az segít alázatban maradni. Tisztán, világosan meg kell ismerd önmagadat, tudnod kell azt, Isten mire hívott el, milyen talentumokkal, milyen ajándékokkal. Ez egy nem egyik napról a másikra történő megismerési folyamat. Ez ilyen akár 10-20 évekig tartó folyamat is, hogy igazán milyen mi van benned, Isten miket helyezett el beléd. De meg kell ismerned, keresned kell. Azzal az ajándékot tudjál szolgálni, amit Isten beléd helyezett. De tudod azt, és látnod kell, hogy milyen hiányosságaid, milyen hibáid vannak, és hogyha néha ránézel saját magad esetlenségére, vagy gyengeségére, segít néged emlékeztetni arra, hogy szükséged van ő rá. És segít neked megalázni magad. Az alázatos nem fél ezeket beismerni. Az alázatos nem fél felismerni a saját hiányosságait, hibáit. És én hiszek ebben, az alázatos nem fél megosztani másokkal a saját gyengeségeit. A büszke az mindig takargatja, és más mutat magáról, mint ami valójában. De minél több kevésség van benned, annál inkább vagy megcsalatva. Annál inkább vagy a szellemi süketségnek az állapotában. Minél több a kevésség, a büszkeség benned, annál vakabb vagy, hogy meglásd a szellemi dolgokat. Minél inkább nagyobb a kevésség és a büszkeség benned, annál kevésbé értesz meg szellemi dolgokat. Csak az érvelgetés, és az elme, és az észnek, és a hagyományok, és a rutin, és az elmúlt évek tapasztalatai tudsz hagyatkozni. Az új és a friss szellemi dolgokat nem látod meg, amiket a szellem hoz. De minél inkább megalázod magad, minél inkább hajlandó és kész vagy arra, hogy alávesd magad Istennek, azaz minél nagyobb alázat van benned, annál tisztábban meghallod őt. Annál könnyebb az ő vezetését elvenned. Annál érzékenyebb leszel a szellemi dolgokra, és annál többet hallasz meg. Úgyhogy vizsgáld meg magad. Én is teszem, téged is bátorítok erre, hogy vajon akarsz-e benyomást helyezni emberekre? Hogy vajon, amikor megosztod a Facebookon azt a bizonyos fotót, vagy azt a bölcs idézetet, ezzel vajon benyomást akarsz-e, véleményt akarsz-e formálni más emberekben magadról? Vagy valakinek az ítéletét akarod beburkolni abban a Facebook posztban, és hogy lássátok meg, hogy nekem van igazam, és álljátok mellém. Sokan nem értitek, miről beszélek most, de egy pár, akinek ez szól, ő hallja és tudja. Vajon miért teszed azt, amit teszel? Ez egy mindig egy eredendő dolog, amire vissza kell mennünk. Ugye szokták kérdezni, főleg vallásos emberek Istentől, hogy miért van ez? Én hiszek az őszinte kérdésekben, hogy föl lehet tenni Istennek a miért kezdetű kérdés, csak meg kell engedni azt, hogy ő adjon rá választ, ne pedig más, ne pedig a sátán. De vajon te magadnak föl mered-e tenni a kérdést, hogy amit teszel, amit csinálsz, azt miért teszed? Mi a motivációd? Mi az indítékod? Mi a szándékod? Mit akarsz ezzel elérni? Kinek a dicsőségét keresed? A saját magadnak a elismerését akarod kiváltani ezzel? Vagy pedig valóban Isten dicsőségét keresed? Sokan vannak, akiknek nagyon örülök, hogy igéket osztanak meg, meg tényleg igazán jó dolgokat Facebookon, és lehet érezni benne azt, hogy az emberek segítségére akarnak lenni ezzel. De vannak, akik csak a saját igazságot akarják bizonygatni bizonyos kiírásokkal. Elvették a jutalmukat. Összefoglalva tehát akkor a mai napot pár mondatban, a kevésség nem más, mint mindig annak az eredménye, hogy valami olyasmit hiszel magadról, ami nem igaz. A kevésség valamiféle hazugság, amit egy olyan kép rólad magadról, ami nem a valóság. Nem az a szellemi realitás. Az alázat pedig megfogja igazából azt, amit Isten lát és gondol rólad, és hisz rólad. Halleluja. Hiszem, hogy épülésünkre van ez, hogy erről hallunk. Nekem erről hallani kell rendszeresen, hogy az arcom ne legyen még nagyobb. És nem alázatosnak akarok tűnni előttetek, hanem alázatos akarok lenni előttetek. Tehát a különbség, hogy annak akarom mutatni magam, hogy most alázatoskodok, vagy pedig az is vagyok. És a kettő nem ugyanaz. És hogy nem akarok nem büszkének lenni előttetek, kevének, hanem valóban nem akarok az lenni. De ne gondoljuk azt, hogy mi már itt megérkeztünk a célba, és hogy nekem ezzel már nincs foglalkozni való, nekem ezzel már nem kell foglalkozni. Én ezt már 8 év ezelőtt a tanítást már meghallottam valahol, igaz, hogy más formában, ott megszívleltem. Jó van, ez is egy volt akkor a mai vasárnap is a sok közül. Ne gondoljuk azt, hogy nincsen szükségünk megújulásra, felfrissülésre, akár ezzel kapcsolatban is. Ámen és ámen. Dicsérjük az Úr Jézust. Halleluja.